Még amint látják, a mai előadást én tartom. Ennek az az oka, hogy az EH ugye közeleg, tehát csütörtök, illetve jövő hétfő, és mivel én állítottam össze a EH sorokat, még ezt az előadást én tartom, hogy ezzel kapcsolatban lezárjam itt a dolgokat, illetve ugye a hétfői csoportoknak a tegnapi órája elmaradt, vagyis nem volt gyakorlat, ahol gyakorolni tudták volna ugye a feladatokat. Ezért a mai előadásnak az első felét még egy kicsit az EH-ra való felkészülésnek szentelem, elsősorban a hétfői csoportok érdekében. A EH második fele pedig továbbra is az ISLM modellel, vagyis a keynesiánus áru- és pénzpiac együttes egyensúlyával foglalkozik, ami szintén ilyen plusz segítség az EH-hoz, elsősorban a szöveges feladatok megoldásához. Gondolom tudnak róla, hogy fölkerült a mint az EH sor, illetve három darab mint az EH sor fölkerült a tanszéki honlapra. Aki még nem töltötte le, töltse le, javaslom, azért, mert ehhez hasonló feladatok várhatók az EH-ban. Tehát elég kiszámítható, hogyha az ember ezeket megnézi, meg tudja oldani, akkor nagy eséllyel az EH-t is eredményesen tudja teljesíteni. Ez a minta A, minta B, minta C EH sor. Na most az első feladat, amit így bemutatnék, az egy ilyen ISLM modelles feladat lesz, ami várható, legalábbis bizonyos EH-kban várható, hogy előfordulhat, amelynek ugye az alapképlete, amit a múltkori előadáson is levezettem, itt található ugye a táblán, tehát ez, aki itt volt a múlt héten, ismerős kell, hogy legyen ez a képletrendszer. Ugye a fenti az IS görbe, ahol ugye alfa ez az egyszerű kiadási multiplikátor, tehát az 1 per 1 minusz C kalapszor 1 minusz Z, az adó kulcs ugye a Z, és ugye az autonóm tételek, az összes olyan tétel, amely mind a jövedelemtől, mind a kamatláptól független, tehát ugye C0, I0, G, transfer, egyösszegű adó, és az A-szor I pedig a beruházásnak a kamatfüggő része. Az elemgörbe ugye a reál pénzkereslet, reál pénzkínálat egyensúlyából fölírva, így a kamatlábra rendezve ezt az alakot ölti, ugye ahol K a pénzkeresletre vonatkozó jövedelmi együttható, vagyis a pénzkeresletnél a pénztartási hajlandóság, B pedig ugye a pénzkereslet kamatfüggő részének az együtthatója, a kamatrugalmasság. Ugye, hogyha az I-re rendezett elemgörbét behelyettesítem az IS görbébe, tehát ezt az I-t ugye behelyettesítem ide, és az egészet Y-ra rendezem, akkor ez az elég csúnya képlet alakul ki belőle, amely tehát megadja különböző paraméterek mellett, bocsánat, innen kimaradt az A. Tehát ugye ezt szorozva van A-val. Megadja az áru- és pénzpiac együttes egyensúlyát keynesiánus modellben. Hogyha ezeket a kifejezéseket, amelyeket bekarikáztam, ugye bétával, illetve gammával jelöljük, akkor ezek a béta fogja jelenteni a fiskális politika multiplikátorát, tehát azt az együtthatót, amely megmutatja, hogyha az autonóm tételekben változás történik, beleértve értelemszerűen azokat a tételeket is, amelyeket a fiskális politika alakít, tehát például a kormányzati vásárlást, az hogyan hat Y-ra. Míg a gamma pedig azt mutatja meg, ugye most már a pénzpiac be van kapcsolva, hogyha a pénzmennyiséget változtatjuk, akkor változatlan árszínvonal mellett ez hogyan hat? Kapcsoljak világítást, mert elég. hogyan hat a kapcsolnék, ha megtalálom. Igen, megvan. Szerintem ezzel is kell, hogy működjön. Távirányító? De kisütött a nap. Hát így kell a napot elintézni, igen. Majd meglátjuk, tehát távirányítóval működik? Köszönöm. Akkor egyelőre nem kapcsolom. Tehát a gamma megmutatja, hogy a reál pénzmennyiség változása hogyan hat a jövedelemre. Na most, végül is ez több szempontból érdekes, tehát egyrészt amiatt érdekes, mert ezeknek ugye reális közgazdasági tartalma van. Tehát ez egy a gazdaságra jellemző paramétereket foglalja magában, a pénzkereslet, a beruházás kamatérzékenységét, jövedelemérzékenységét, és lényegében ettől függ a fiskális, illetve a monetáris politika hatása. Másrészt pedig, hogy praktikus részét mondjam, ugye ez segíthet a feladatok megoldásában, amit mindjárt fogok illusztrálni egy ilyen mintafeladaton. Ilyen például a minta AZH-ban a kettes számú számítási feladat. De mivel ezt már én a saját csoportomban megoldottam, egy másikat fogok megoldani, tehát az nincs benne a minta ZH-ban. Fölírnám akkor az adatokat. Tehát egy keynesiánus gazdaságról a következő információk állnak rendelkezésre. A fogyasztási határhajlandóság 92%, vagyis 0,92, az autonóm fogyasztás 110 egység, a beruházási függvény ugye 2000-20i, a kormányzati vásárlás nagysága az 700 egység, az adó 100 egység egyösszegű adóból és 15%-os jövedelemfüggő adóból tevődik össze, tehát ugye az egyenlete 100 plusz 0,15y, a transzferek nagysága 850 egység. Nézem, igen, a pénzkeresletet a következő függvénnyel írhatjuk le, 0,564 ezred y, mínusz 40-szer kis i. A nominális pénzkínálat az 9600 egység, és az árszínvonal 1,2, és ez rögzített. Később majd ezt föl fogjuk oldani, a ZH-ban viszont még nyugodtan lehet rögzített árszínvonallal számolni, tehát az ISLM modellt. Legyen az első kérdés az IS görbe egyenlete, illetve a második az LM görbe egyenlete. Ha ez a kettő megvan, akkor abból már ugye meg tudjuk határozni majd az egyensúly jövedelmet és a kamatlábat. Lényegében ugye ez egy két ismeretlenes egyenletrendszer, az egyik egyenlet az IS, a másik egyenlet az LM görbe, és ennek alapján meg tudjuk határozni az egyensúlyi jövedelmet és kamatlábat. Na most szórakozik velem a nap. Egyrészt, másrészt pedig nem tudom, hogy ezt hogy kell kezelni. A panelon a nagy... Á, megvan. Legyen így, teljes fényerővel, akkor folytatnám. Tehát ugye először az IS görbe alapegyenlete, amely ugye az Y egyenlő AD, agregált kereslet, vagy ugye YD-nek is szokták ezt írni, ez a C plusz I plusz G. Ugye ezt már mindenki tudja. C0, vagyis 110, plusz C kalap az 0,92, szorozva ugye a rendelkezésre álló jövedelemmel, vagyis Y mínusz az adók, mínusz 100, mínusz 0,15 Y, plusz a transferek, az 850, ugye ez a C, az I, vagyis a beruházás, 2000 mínusz 20 I, plusz a G, az pedig 700. Ezt ugye, ha Y-ra rendezzük, akkor megkapjuk abban az alakban I-es görbét, vagy rendezhetnénk egyébként ugye a kamatlábra is. Tehát egy jövedelem kamatláb összefüggést kapunk, egy negatív meredekségű függvényt, ez az I-es görbe. Ugye itt a zárójelben van plusz 750, az szorozva van 0,92-vel, az 690, én kiszámoltam, hogy jobban haladjunk, plusz 110, az 800, 2800, meg 700, az 3500 lesz így az összes autonóm tétel, tehát ez az A a képlet szerint, mínusz 20i. És ugye itt pedig van 0,85Y, az szorozva van 0,92-vel, az 0,valamennyi Y, azt áthozom a másik oldalra, és akkor azt kapom, hogy ugye levonva ebből az 1Y-ból, hogy 0,218Y. Ugye így az I-es görbe egyenlete pontosan ugyanebben az alakban, ahol itt föl, ahogyan itt föl van írva, 1 per 0,218, szorozva 3500 mínusz 20i-vel. Tehát ez megfelel ennek a kifejezésnek, ugyebár. Csak itt paraméteres alakban csináltam. Na most itt végigoszthatnánk ezzel, nem kerek szám jönne ki, én így hagyom. Ugye az elemgörbe egyenlete az pedig a reál pénzkínálat, vagyis M per P, egyenlő L-lel, vagyis 9600 per 1,2 egyenlő 0,564Y mínusz, mínusz 40i. Ezt most a kamatlábra rendezem, és akkor megkapom az úgynevezett elemgörbét, a pénzkereslet pénzkínálat egyensúlyát tükröző görbét, ugye 0,564Y mínusz 9600 per 1,2, ez nem tudom, hogy mennyi, mert elfelejtettem, de mindjárt megmondom. Az 8000 per 40. Ez ugyanaz az alak, mint amit itt találhatunk, csak itt ugye paraméteres alakban szerepel. Most azt csinálom, ugye, hogy behelyettesítem ezt a kamatlábat, tehát ugyanazt csinálom egy konkrét példán, mint amit paraméteresen, ide. Pontosabban én ide helyettesítem be, mert ez még egyszerűbbé fogja tenni, tehát ide fogom behelyettesíteni, vagyis 3500 mínusz 20-szor, és beírom ide I helyére ugye ezt a kifejezést, 0,564Y mínusz 8000 per 40. Ugye az I-es és az elemgörbe egyenlete már megvan. Bocsánat, ugye ezt nem szögeztük le, ha ez az első két kérdés, akkor az megvan, legfeljebb ugye valamilyen alakban kéri, tehát vagy jövedelemre rendezve, vagy kamatlábra rendezve bármelyiket föl lehet írni. Most ugye ebből viszont már meg tudom határozni az egyensúlyi jövedelmet, ugye itt tudok egyszerűsíteni. Itt ugye 0,564Y osztva 2-vel, ez van mínuszban, ezt áthozom ide, és akkor pontosan 0,5Y-t kapok. 0,5Y az egyenlő 3500, ugye plusz 8000 per 2, vagyis 4000, és meg is van, így jelölöm, hogy Y0, mert majd változni fog. Ugye 7500, osztva 0,5-tel, vagyis szorozva 2-vel, az 15000. 15000. A kamatlábat is megkaphatom, ugye, bármelyik egyenletbe visszahelyettesítve, tehát például, ugye, ide vissza tudom helyettesíteni az elemgörbébe ezt a jövedelmet, 0,564-szer y, vagyis 15000, mínusz 8000 per 40, és akkor ebből ugye megkapom i0-t, amit mindjárt megmondom, hogy mennyi, hogy haladjunk 11,5. Tehát 11,5. Na most a következő kérdés, tipikus kérdés, ami előfordulhat egy feladatban, hogy ha mondjuk a kormányzat növelni akarja az egyensúlyi jövedelmet valahány százalékkal, vagy abszolút összegben megadva, tehát azt mondom, hogy delta y legyen 1000. Tehát 1000 egységgel akarja növelni a jövedelmet. Akkor, ugye, ha választhat kétféle gazdaságpolitika között, az egyik, az állam növelni akarja a jövedelmet, választhat fiskális politika és monetáris politika között, a fiskális politika mondjuk mekkora kormányzati vásárlás növekedésével tudna elérni ezt az 1000 jövedelem növekedést. Míg a monetáris politika pedig ugye a pénzmennyiséget változtatja, mekkora pénzmennyiség növeléssel tudná elérni ugyanezt a gazdasági növekedést. Tehát 15000-ről 16000-re növelni, ugye ez az y1, 16000-re növelni a jövedelmet. Na most ennek van, ugye, mivel egy kétismeretlenes egyenletet többféleképpen meg lehet oldani, van különböző módja. Azonban leegyszerűsíti a dolgot, hogyha ismerjük bétát és gammát. Márpedig azt nagyjából ismerjük, mégpedig azért ismerjük, mert látjuk, hogy ez a rendezés, ez gyakorlatilag megfelel ennek, amiből bétát kapásból meg tudjuk határozni. Ugye béta az lenne, hogyha itt átosztok 0,5-del, vagyis béta nagysága az 1 per 0,5, vagyis 2 lenne. 2. A gammát pedig kicsit bonyolultabban úgy tudom meghatározni, az ugye bétától csak annyiban különbözik, hogy A per B-vel meg van szorozva. Ez az A per B, ez pedig nem más, mint ez per ez. Tehát, hogyha valaki ezen a módon tudja megcsinálni, ugye, a beruházások kamatérzékenysége osztva a pénzkereslet kamatérzékenységével, ezzel a hányadossal kell megszorozni, vagyis gamma ebben az esetben, erre bétát írok, gamma egyenlő 1-jel. Ebből kapásból tudom ezt a választ, utána majd mutatok egy másik megoldást, ami szintén tanulságos. Ugyanis tudjuk, hogy a megoldás ebben az esetben, mivel delta g-szer beta egyenlő delta y, kezdjük a fiskális politikával, ugye ezeket ismerjük, tehát delta y az 1000. Beta az pedig 2, amelyből rögtön jön, hogy delta g az egyenlő 500. Tehát 500 egységnyi kormányzati vásárlás növekedés az 1000 egységnyi jövedelem növekedést indukál. Gyakorlatilag ez szerint a képlet szerint. Tehát ez a legegyszerűbb megoldás. A kettesre pedig, ugye, mivel tudjuk most már, hogy gamma az 1, akkor abból az következik, hogy delta m az egyenlő, ugye, bocsánat, delta m-szer gamma, pontosabban delta m per p-szer gamma, mert ugye a reál pénzkínálatnak kell növekednie, az egyenlő delta y, vagyis ugye ebből az következik, mivel ez most is 1000, tehát ugye ez az alternatív gazdaságpolitikai intézkedés, ez pedig 1, hogy delta m az egyenlő ugye 1200. Tehát ez az egyszerűbb megoldás. És közgazdaságilag is hordoz, még egyszer mondom, mondani valót, mert ugye lényegében kifejeztük egy monetáris vagy fiskális intézkedés hatását a gazdaságra, a jövedelemre vonatkozóan, hogy hogyan változtatja a jövedelmet. Ugyanezt egyébként egy kis átírással, nem akarom önöket ezzel untatni, megcsinálhatnánk a kamatlábra is. Tehát az egészet úgy rendezni, hogy milyen hatással van egy delta G, vagy delta M, vagy akár egy delta TR, ugye a transferek is szerepelhetnek benne, csak azok előtt van egy C kalapszorzó, tehát jelen esetben 0,92, milyen hatással lennének a kamatlábra. Ez az egyik megoldás. Most megmutatom a másikat, már csak azért is, mert ez a további mondani valóm szempontjából majd lényeges lesz. Tehát kezdjük azzal a dologgal, hogy az egyes megoldásnak egy alternatív módját. Hogyha valaki ezzel a bétával, a gammával nem birkózna meg. Ugye a kiinduló helyzetet már meghatároztuk, egy IS elem meccéspont eredményeképpen a kiinduló helyzetben a kamatláb az 11,5 volt, a jövedelem pedig 15 000. E betűvel jelölöm, hogy ne kelljen annyit írnom. 15 000. Itt vagyunk, és tudjuk, hogy egy fiskális intézkedéssel akarunk eljutni 16 000-es jövedelem szinthez. Ugye, ha a fiskális intézkedésről van szó, az azt jelenti, hogy az IS görbét fogjuk, ugye, eltolni valamekkora delta G-vel olyan mértékben, hogy az elem görbét az 16 000 jövedelem szintnél metsz el. Na most ugye látjuk, hogy ez a béta, ez változó kamatláb mellett mutatja az elem görbe pozitív meredeksége miatt a hatását a fiskális intézkedéseknek, tehát nem szabad összekeverni azzal, amikor az árupiacot önállóan vizsgáltuk, és akkor ugye ott a kamatlábat változatlannak tekintettük. Az alfával, amely azt mutatja meg, hogy ha nem változna a kamatláb, akkor mennyivel kéne növelni delta G-t. Na most a megoldás ugye egyszerű, tehát azt mondom, hogy mivel az elemgörbe itt változatlan, akkor az elem görbéből meg tudjuk határozni az új kamatlábat. És ha az megvan, akkor már visszamehetek az alfás megoldáshoz. Csak egy új kamatláb mellett. Tehát az elem görbe egyenletéből meg tudom határozni, ez lesz az első lépés, vagy A, a kamatlábat. Jelöljük ezt I1-jel. Ugye ez a következőképpen történik. I1 az egyenlő lesz 0,564-szer 15 000, 16 000, bocsánat, ugye ez az új jövedelem, mínusz ugye az árszínvonal változatlan, tehát ez most is 8 000 per 40. Ez... Én megoldottam, mindjárt megmondom, hogy mennyi. Megadja az új, az eredetinél magasabb kamatlábat. Ennek a nagysága 25,6. Ugye kérdés lehet tehát például itt, hogy mennyivel változik a kamatláb. Ezt már meg is adtuk ezáltal. Amire egyébként a bétás gammás megoldás nem adna választ. És hogyha ez megvan, akkor visszamehetünk az IS görbéhez, ugye itt van a fejem fölött, a csillaggal megjelölt, vagy az a fölötti. És ugye tudjuk, hogy ez a 3500 az összes autonóm tétel, ehhez jön hozzá a delta G. Tehát én, hogy ne kelljen az egészet újra leírnom, ugye oda a 700 után oda kellene írnom egy ismeretlen delta G-t. És a jövedelem meg a kamatláb ismert, behelyettesíthetnénk. És akkor megkapnánk delta G-t. De inkább a második sorból indulok ki, hiszen ez az eredeti autonóm tételek összege úgyis 3500 lesz. Tehát 0,218 y, vagyis 16000, az egyenlő 3500, ugye ide jön a delta G, ismeretlen, mínusz 20-szor, ugye a kiszámolt kamatláb, az új kamatláb. 20-szor 25,6. Innen. És látható, hogy ugye így megkapjuk a delta G-t. De aki ugye akarja, az az egészet fölírhatja újról, de úgyis ide fog jutni, ugye ebbe az állapotba. Higgyék el nekem az idővel való takarékoskodás érdekében, hogy a delta G-re 500 jön ki. Tehát ugyanannyi, mint ahogyan azt a bétával az előbb meghatároztam. Tehát ugyanannyi jön ki, ki lehet próbálni, ha nem annyi jön ki, akkor szóljanak. Na most, ugye ez a megoldás másik módja, itt egyúttal a kamatlábat is meghatároztuk. A másik kérdés, ugye a delta M, hogyha az állam nem fiskális, hanem monetáris politikával kívánná ezt a jövedelem növekedést generálni. Ebben az esetben viszont ugye az történne alternatív módon, hogy most is kiindulnék az eredeti egyensúlyi helyzetből, ugye ami volt 15.000, illetve 11,5, és most is ugye az lenne a feladat, hogy 16.000-re növeljük a jövedelmet, de most a pénzmennyiség változtatásával, a pénzmennyiség növekedése pedig ugye elemgörbét tolja el, tehát a változatlan IS görbe mentén az elemgörbe mozdulna el valamekkora delta M hatására, az IS mentén 16.000-es jövedelem szintre. Ebben az esetben viszont meg tudnám határozni az IS görbéből a kamatlábat. Tehát az első lépés, hát ugye itt nem jelöltem, akkor ez a B, ez volt a B, ott a. Az első lépés, hogy az IS-ből határozzuk meg, így jelölöm, hogy I2 kamatlábat. Ugye az IS görbe egyenletéből most az autonóm tételek változatlanok, tehát megint a második sort veszem alapul, mert matematikailag így a legegyszerűbb. 0,218 y, vagyis 16.000, egyenlő 3500 mínusz 20i. Ebből megkapnám I2-t. Ha jól emlékszem, 0,6, így van. Tehát, ha ezt megoldjuk íre, akkor 0,6-ot kapunk, és akkor innen már ugye egyszerű dolgunk van, mert most az elemgörbéből, az elemgörbe egyenletébe egy ismeretlen pénzmennyiséget helyettesítve megkapjuk, vagy egy delta M-et helyettesítve megkapjuk az új pénzmennyiséget, illetve a pénzmennyiség változtatását. Vagyis az elem görbéből I egyenlő 0,6, egyenlő 0,564 szorozva Y-nal, 16.000-rel, ugye az új Y-nal, mínusz Most visszamegyek ide, mert ugye fontos, hogy a pénzmennyiség, a reál pénzmennyiség, tehát ugye 9600 per 1,2. Ne, ami a 8000, de most az 1,2-t is így, tehát így írom fel. 9600, ugye ide jön a delta M per 1,2. Világos? És ugye osztva 40-nel. Higgyék el nekem, megint azt mondom, ez már ugye kézügyesség, hogy ezt az ember megoldja, hogy a delta M-re 1200 jön ki. Tehát ez az alternatív megoldási módja, ugye nem a gammával oldottam meg, és egyúttal itt ugye megkaptam az új kamatlábat is. Nagyon fontos tehát, hogy az ISLM modellben, amikor ugye változások vannak, ugye bármely paramétert megváltoztatom, akár a pénzpiac paraméterét, például az M-et, akár az árupiac paraméterét, például a G-t, akkor mindkét változó értéke változik, a jövedelem és a kamatláb is változik. Természetesen nem ez a kettő a megoldási módok közül az összes. Tehát egy kétismeretlenes egyenletrendszert ugye többféleképpen meg lehet oldani. De mindkét megoldás, amit én javaslok, az közgazdasági tartalmat is tükröz. Tehát ugye ez utóbbi két megoldás például azt, hogy mindig az egyik piac változása a másik piac változatlan helyzetét feltételezi, és ugye ezen keresztül változik, a fiskális politika esetén növekszik a kamatláb, a monetáris politika esetén pedig csökken a kamatláb. Tehát ugye ezek az ábrák is nagyon jól illusztrálják a mondani valót. Hogyha mondjuk a transzferek változtatása lenne itt a kérdés, az sem jelentene problémát, ugye az is egy lehetőség lenne, hogy mondjuk az állam, pontosabban ugye azon belül a költségvetés, a transzferek növelésével kívánná ezt elérni. Akkor itt ugye az szerepelne, nem delta G szerepelne, hanem delta TR lenne a kérdés, de tudjuk, hogy a transzferek a fogyasztáson keresztül hatnak, tehát ez szorozva lenne 0,92-vel. És ugye így oldanánk meg a dolgot. Tehát annak a multiplikátora nem egyszerűen béta, hanem C kalapszor béta. Vagy az egyösszegű adónak, ugye, ha azt csökkenteném. És azért is jó ez, ugye, hogy így az ember ezt átlátja itt a feladat megoldást, mert a tesztkérdésekben is egy csomó ilyen kérdés van. Csak nem feladatként van megfogalmazva, hanem úgy, hogy szövegesen ugyanezt kell gyakorlatilag reprodukálni. Na most ez volt az egyik mintapélda, amit bemutattam. Egyébként még egy instrukciót, hogy próbálják ki, hogy megy ez, bár az én csoportomnál a gyakorlatokon is, gondolom a csütörtöki csoportoknál szintén általában megvolt a megoldás. A minta A dolgozatnak a római kettes feladatánál, hadd mondjam meg a megoldásokat, jó, hogy próbálják ki, hogy meg tudják-e önállóan csinálni, mert egy dolog, hogy valaki ezt most érti, más, amikor saját magának kell megcsinálni. Tehát itt a megoldások a római kettes feladatban az Aladár, Béla, Aladár és Béla lennének. Ebben szerepel egy olyan kérdés is, hogy a költségvetés egyenlege. És kérem szépen, azt azért nem csináltam, mert olyat már csináltunk korábban. Az nem változik, ugye az csak visszahelyettesít, és a költségvetés egyenlege az, ugye az adók, tehát T0 plusz Z-szer Y minusz TR minusz G. Gyakorlatilag az csak behelyettesítés, ugye, hogyha mondjuk ezt kérdezi egy feladat. Ezt Gondolom azért mindenki tudja, az előzőek során már ezt gyakoroltuk gyakorlatokon. Még egy rövid neoklasszikus példát is bemutatok, azért, mert ugye ott is behoztuk a pénzpiacot, mint új elemet. Az lényegesen egyszerűbb, mint a keynesiánus modell. Ugyanis ott csak az egyszerű mennyiségi egyenlet van fölírva, vagy a Cambridge-i formula formájában, vagy a Fisher formula formájában. Legyen ez, mivel a csütörtökieknél már csináltunk olyan, amit ott nem. Ez a minta B sorozat római kettes feladata. Tehát egy neoklasszikus modell, amelyben a pénzpiac, ugye előre leírom, vagy ilyen alakban van megadva, ugye itt nincsen kamatfüggő része a beruházásnak, vagy ebben az alakban, ugye a felső a Cambridge-i formula, az alsó a Fisher egyenlet, mind a kettő ugyanaz, hiszen V az egyenlő 1 per K-val. Ez a neoklasszikus pénzpiac alapegyenlete. Ezzel egészül ki az árupiac, amelyet viszont már szintén gyakoroltunk, és ugye mivel itt ez igazából nem szervesül, azért mert nincs a pénzpiacnak kamatfüggő része, ezért az árupiacon meghatározódik a kamatláb, a pénzpiacon pedig ugye meghatározódik az árszínvonal. Na most nézzünk erre tehát egy példát, ez legyen ez a minta B római kettes. Tehát adott egy termelési függvény, egy neoklasszikus gazdaságban adott az agregált termelési függvény, y egyenlő gyök kn, ahol k0-szor n, ahol k0 egyenlő 160 ezer. Ugye ezt rögtön kapásból tudjuk, hogy ezt vissza tudjuk ide helyettesíteni, illetve be tudjuk helyettesíteni, és akkor megkapjuk a rövidtávú parciális termelési függvényt. Ugye 160 ezernek a gyöke 400, tehát 400-szor gyökent. A munkakínálati függvény NS egyenlő 900 plusz 100-szor VV per P a négyzeten. A megtakarítási függvény S egyenlő 50-szer kisi, a beruházási függvény I egyenlő 3000 mínusz 150-szer kisi. A pénzkínálat M vagy MS az egyenlő 20 000. A pénzkeresletet az L egyenlő 0,25 y függvényen lehet leírni. Ugye ez a K-szor Y, L egyenlő K-szor Y, a Cambridge-i formula. Vagy ugye ez azt jelenteni, hogyha másik módon adom meg, hogy a pénz forgási sebessége, ugye V az 1 per K, vagyis 1 per 0,25 az 4. Tehát elegendő lenne, ha annyit mondanék, ehelyett a kifejezés helyett, hogy a pénz forgási sebessége 4. Akkor ebből a formulával, vagy ezzel a formulával dolgoznék, vagy átírnám erre. Teljesen mindegy. A kormányzati vásárlások nagysága 1500, tehát G egyenlő 1500, és az adó pedig 5%-os jövedelemfüggő adó és 1200 egység egyösszegű adó, fordítva írom, 1200 plusz ugye 0,05 x y. Az első kérdés a makrojövedelem nagysága. Tehát a makrojövedelem nagysága az első kérdés. Ilyet már csináltunk gyakorlatokon, mindenki gondolom csinált a saját gyakorlat vezetőjével. Ugye a munkapiacból indulunk ki, munkakereslet egyenlő munkakínálat, az meghatározza az egyensúlyi teljes foglalkoztatást, és azt visszahelyettesítve ide megkapjuk a potenciális jövedelmet. A piaci mechanizmusok a neoklasszikus feltevés szerint biztosítják, hogy ezen a szinten legyen a jövedelem. Vagy dinamikájában, hogy mindig ugye teljes foglalkoztatásnak megfelelő növekedés menjen végbe. Ugye először is, mivel ismert a munka kínálati függvény, meghatározzuk a munkakeresleti görbét, ugye az alapösszefüggésből, hogy a munkatársadalmi határterméke egyenlő a reálbérrel. Ugye ennek a deriváltját vesszük, tehát dy per dn, az 200 per gyöken, az egyenlő vv per p, amelyből kifejezve n-t, ugye nd-t kapjuk, 40 000 per vv per p négyzet egyenlő nd, és ugye ezt egyenlővé tesszük ezzel, és megoldjuk n-re, illetve vv per p-re, mert ugye ez a két ismeretlen. Először most vv per p-re. Ugye itt tudunk egyszerűsíteni, és egy másodfokú egyenletet kapunk, egy negyedfokú egyenletet kapunk, ami másodfokúra redukálható. Ugye vv per p négyzetet elnevezem mondjuk x-nek, és akkor azt az egyenletet kapom, ide írom fölülre, hogy ugye ha itt átszorzok ezzel most már x-el, hogy x négyzet plusz 9x mínusz 400 egyenlő 0, amelyet ha megoldunk, én megoldottam, x-re az jön ki, hogy 16, lesz egy negatív megoldás is, ugye értelemszerűen a pozitív megoldás, ami kell. Ugye ez egyenlő vv per p négyzettel, és így vv per p az egyenlő lesz 4-jel. Ha ezt bármelyik oldalba visszahelyettesítjük, ugye ez a legegyszerűbb 400 osztva, 40 000 osztva 16-tal, akkor megkapjuk, én így jelölöm, hogy n csillag egyenlő 2500. És akkor ugye az első kérdés mindjárt meg lesz, mekkora az y, ezt visszahelyettesítjük ide, vagyis y az egyenlő 400-szor gyök alatt 2500, vagyis így jelölöm most, hogy y potenciális az egyenlő 50-szer 400, az 20 000. Tehát az makrojövedelem adott. Mellesleg ugye meghatároztuk a reálbért is, ez is kérdés lehet. Legyen a következő kérdés itt, a kamatláb nagysága. Ugye tudjuk, hogy neoklasszikus modellben a kamatláb az árupiacon határozódik meg. Mégpedig az I plusz G egyenlő S plusz T körforgási modellnek megfelelő összefüggésből helyettesítsünk be. Ugye I az megvan adva, 3000 mínusz 150 I, kis I. Plusz G, az is megvan adva, 1500. Egyenlő S, az 50-szer kis I, plusz T. Ugye a T-t az 1200 plusz 0,05 x y. A jövedelmet ugye be kell helyettesíteni, itt a jövedelem adott konstans, úgyhogy itt egyszerűen ez ugyanúgy működik, mintha egy összegú adó lenne. Ugye 20 000-nek az 5%-a az 1000. Vagyis akkor az adó összesen 2200. És akkor ugye ebből megkapjuk a kamatlábat, i az egyenlő 4500-ból 2200, az 2300 osztva 200-zal, hát ez is 11,5. De ez véletlen, hogy az előző példában is a kiinduló kamatláb 11,5 volt. Na most, ugye itt lehettek korábban olyan kérdések, hogy megváltoztatjuk ezt, vagy ezt, tehát a G-t, vagy adót, azt már mindenki tudja. Tehát azzal nem is foglalkozom, hanem amivel foglalkoznék, tehát ennek a feladatnak megfelelően, mennyi a nominálbér? Ez a következő kérdés. Tehát a nominálbér nagysága. Ehhez viszont szükséges ugye az árszínvonal meghatározása, és így jön be a pénzpiac. Tehát ez egy új elem az eddigiekhez képest. Ugye fölírom ezt az összefüggést, most ezt írom fel, hogy M per P egyenlő KY, mindent ismerek, csak P-t nem. M per P egyenlő KY összefüggésből, ugye M az 20.000, 20.000 per P az egyenlő 0,25Y, vagyis 0,25-ször 20.000, és akkor ebből ugye megvan P. P az egyenlő, ugye ez itt 5.000, 20.000 per 5.000 az 4, tehát megkaptuk az árszínvonalat. Ez is lehet kérdés egyébként. Ha viszont az árszínvonal adott, akkor ebből ugye látható, hogy P egyenlő, ugye, ha beírom ide a 4-et, akkor vevé egyenlő 16. Tehát ebből a kettőből ugye kapom a vevé egyenlő 16-ot. Vagyis ugye a munkapiacon meghatározódik a reálbér. Közvetlenül a reálbér gyakorlatilag. A nominálbért azt úgy kapjuk meg, hogy a pénzpiacon meghatározott árszínvonalból visszarakjuk, ugye, és akkor meglátjuk, hogy mekkora lesz, ugye 16 per 4 lesz egyenlő 4-jel a reálbér. Még ugye fölvetődik itt a kérdés, még egy kérdés van itt, hogy mekkora a fogyasztás. Hát ugye a fogyasztási függvény segítségével tudom ezt meghatározni. A fogyasztási függvény ugye a rendelkezésre álló jövedelem mínusz a megtakarítás. Jelen esetben ugye C az egyenlő, ugye a rendelkezésre álló jövedelem a teljes jövedelemből levonva az adót. Ezt gondolom azért mindenki tudja, de azért ideírom. Bocsánat. Y-diszt egyenlő Y. Bocsánat. Mínusz T. Reméljük, ez nem folytatódik. Ugye az adó az 2200, tehát 20.000. Mínusz 2200. Mínusz 50-szer I, vagyis 50-szer 11,5. Ez... Mindjárt megmondom, hogy mennyi. Ugye 11,5 szorozva 50-nel, az 575 jön le, ugye 17.200, 17.800-ból. Az 17.225. Ugye jelen esetben ez C megoldás. Nos, ezt a kettőt szerettem volna bemutatni. Ugye egyrészt maga az ISLM rendszer, ami egy kicsivel bonyolultabb, az új. Itt a neoklasszikus modell az valamivel egyszerűbb, mert ugye ott a pénzpiac bizonyos értelemben független. Ugye dihotóma rendszer, majd később erről még lesz szó. És akkor ugye ez egy ilyen instrukció a dolgozatokhoz. Ezek után rátérnék most már a tartalmi részre, ami szintén egy segítség lehet elsősorban a szöveges feladatok megoldásához. És letörlöm a táblát, hogy legyen hely. És azt a címet lehet adni a következő rész, az előadás következő részének, hogy ugye ISLM rendszerben a fiskális és monetáris politika hatékonysága. A fiskális és monetáris politika hatékonyságáról hosszú éveken keresztül folytattak vitát elméleti közgazdászok, a vezető nyugati folyóiratokban, a II. Világháború után, elsősorban a 60-as években, 50-es, 60-as években elősödött föl ez a vita. Ugye Keynes, illetve Keynes hívei, azok lényegében a fiskális politika hatékonysága mellett törtek lándzsát, tehát úgy gondolták, hogy ha a gazdaságban problémák vannak, válság van, nagy a munkanélküliség, akkor a monetáris politika az nem nyújt elegendő fegyvert a válság leküzdésére, vagy hatékony fegyvert a válság leküzdésére, hanem az államnak a költségvetés oldaláról kell beavatkozni, tehát fiskális politikát egy expanzív, keresletösztönző fiskális politikát kell folytatni, ami ugye ilyen dolgokat jelent, hogy növelni a kormányzat vásárlásait, különböző juttatásokat adni, vagyis a transzfereket növelni, munkanélküli segélyeket folyósítani, stb. És úgy gondolták, tehát, hogy ez az, ami kihúzza a gazdaság szekerét a válságból. Érdekes módon ebben az időszakban a Keynes előtti rendszer, neoklasszikus rendszer hívei, amelyek utána később győztek, azok pedig azt a megoldást látták, hogy igazából a pénzmennyiség növelésével, tehát monetáris politikai eszközökkel lehet kihúzni a válság szekerét a sárból, illetve hát voltak ilyen köztes elemek, akik azt mondták, hogy ilyen mixel, fiskális-monetáris mixel érdemes a válságot kezelni. Gyakorlatilag most ez történik. Tehát ezt a válságot, jól lehet, elméletileg ez egyáltalán nincsen megalapozva, tehát a mai válságkezelés messze nincs elméletileg megalapozva. Lényegében egy fiskális-monetáris mixel kezelik. Vagyis egyszerre tapasztalhatjuk, hogy a fejlettebb országokban növelik a költségvetés kiadási tételeit, ugye ilyen bankmentő csomag, ami a költségvetésnek óriási pénzbe kerül, másrészt pedig az egyes országok jegybankjai, azok nyomják befelé a pénzt a forgalomba, biztosítják a kereskedelmi bankok likviditását, majd erről részletesebben is lesz szó a pénzkínálat tárgyalásakor a következő előadáson, amit már a Dittmar kollégám fog majd tartani. Az, hogy a fiskális, illetve a monetáris politika mennyire hatékony, az lényegében az áru- és a pénzpiac viselkedésétől függ. Modellszerűen azoknak a paramétereknek a nagyságától, amelyek a pénzpiac, illetve az árupiac működését meghatározzák. Tehát az ISLM modell volt a keret, a modellkeret, amiben lejátszották ezt a meccset a két tábor hívei. Nyilván nagyon egyszerűen belátható, hogy a fiskális politika hatékonysága úgy első megközelítésben lényegében attól függ, hogy nem csak attól természetesen, de első megközelítésben attól, ami az ábrából rögtön kiderül, hogy az elemgörbe alakja milyen. Valójában függ az IS görbe alakjától is, de most egyelőre vegyünk föl egy IS elemmodellt, és legyen a kiinduló helyzetben valamekkora Y0 jövedelem, és ugye valamekkora kamatláb, kis I0, és jöjjön egy fiskális impulzus, tehát legyen egy delta G pozitív, tehát nyilván expanziót feltételezünk. Egyébként természetesen a fordítottja is előfordulhat, túlfűtött gazdaság esetén visszafogni a kormányzati vásárlásokat például, de ez nem nagyon szokott jellemző lenni. Na most, annak illusztrálására, hogy az elemgörbe alakjától függ, berajzolok egy másik elemgörbét is, amely az ennél az elem 1-nél laposabb, legyen elem 2. És növeljük meg a G-t, ami ugye párhuzamosan eltolja IS görbét. IS vesszőbe. Látható, hogy ha az elem görbe laposabb, mint az elem 2-nél látszik, akkor ugyanaz a fiskális impulzus egy nagyobb jövedelem növekedést, és egyébként ugye egy kisebb kamat növekedést eredményez. Tehát minél laposabb az elemgörbe, az ábrából egyértelműen kitűnik, annál hatékonyabb a fiskális politika. Míg a monetáris politika esetén, megint ez az első belátás, értelemszerűen ott pedig közvetlenül függ IS görbe alakjától a monetáris politika hatékonysága. Tehát itt hatékonyabb, bocsánat, egy picit visszamenve ide, mert ugye minél laposabb? Hát ugye a legjobb eset az lenne, hogyha az elemgörbe vízszintes lenne. Ha az elemgörbe vízszintes lenne, akkor az azt jelenteni, hogy kamatláb növekedés nélkül képes a fiskális politika növekedést gerjeszteni, tehát az Y-t növelni, ez ugye azt is jelenteni, hogy akkor nem lenne kiszorítás. Az előző előadáson beszéltem ugye a kiszorításról, hogy lényegében az elemgörbe pozitív meredeksége miatt, vagyis a pénzpiaci hatás miatt a kamatláb emelkedni fog, és ez a magánberuházás csökkenti, vagyis magánkiadás szorít ki a közkiadás. Hogyha az elemgörbe vízszintes lenne, nem lenne kiszorítás. Legalábbis a kamatlábon keresztüli kiszorítás. Megszűnne. Na most a monetáris politika esetén ott pedig értelemszerűen IS görbe alakjától függ közvetlenül a hatás. Tehát vegyünk föl megint egy IS elem kiinduló pontot, de most vegyünk IS-ből 2 darabot, egy IS-1-et és egy IS-2-t. Ugye a kiinduló helyzet Y0. Könnyen látható, ugye, hogy egy delta M, egy pozitív delta M, amely elemgörbét jobbra tolja párhuzamosan, az lényegében ugye annál hatékonyabb, minél laposabb az IS görbe. Minél laposabb az IS görbe. Általában a görbéknek az alakja, tehát ugye ez a hatékonyabb eset. Bocsánat, még egy picit. A leghatékonyabb akkor lenne, hogyha az IS görbe lenne vízszintes ugye ebben az esetben. Mert akkor kamatláb csökkenése nélkül lenne képes. Ugye a monetáris politika jövedelem növekedést elérni. Ugye mitől függ a görbék alakja? Hát lényegében ugye a görbék alakja több tényezőtől függ, hogyha fölírjuk az egyenletét, ugye az IS görbének és az LM görbének, akkor látható, hogy milyen tényezőktől függ. Ugye, hát közvetlenül a bétától és a gammától függ gyakorlatilag. De a béta és a gamma azok ugye különböző tényezőktől függenek. Függenek a beruházások kamatérzékenységétől, függenek a pénzkereslet kamatérzékenységétől, valamint függenek a pénzkereslet jövedelem érzékenységétől, vagy jövedelem rugalmasságától, ezektől a tényezőktől, ezektől az együtthatóktól. A hatásmechanizmus micsoda, ugye? A fiskális politika esetén ugye az történik, hogy benyomunk valamekkora többletkeresletet a gazdaságba, az árupiacon, amely a multiplikátor hatáson keresztül növeli a jövedelmet. De a jövedelem növekedés viszont növeli a pénzkeresletet, és a pénzkereslet növekedése változatlan pénzkínálat mellett a kamatlábat fölfelé emeli. A kérdés, hogy mennyire? Nyilván ez függ a pénzkereslet kamatrugalmasságától. A monetáris politika esetében pedig ugye mi történik? Benyomunk egy többletpénzt a forgalomba, az lefelé viszi a kamatlábat. Ugye a valóságban ez fordítva is szokott történni. A jegybanki alapkamat csökkentése az azt eredményezi, hogy több pénz áramlik a gazdaságba. De valójában a jegybanki alapkamat csak egy irányadó dolog, tehát a pénzmennyiséget közvetlenül is lehet változtatni, majd később erről még lesz szó, például nyíltpiaci műveletek segítségével. És az ugyancsak egy kamat hatást vált ki, a kereskedelmi bankok kamatlába, a piaci kamatláb fog csökkenni, hogyha a többletpénzt nyomnak a rendszerbe. Mennyire? Illetve ha csökken a kamatláb, azt mennyire élénken követi a beruházás változása? Két tényezőt emeljünk ki, tehát amely LM-görbe és IS-görbe alakját közvetlenül befolyásolhatja. Egyrészt ugye legyen ez, amit én B-vel jelöltem a képletben, azt hiszem a tankönyvben is B-vel jelölik, de inkább odaírom, hogy mire, ugye mit jelent. Ugye ez a pénzkeresleti függvényben van. A pénzkereslet kamat rugalmassága, vagy érzékenysége, kinek hogy tetszik. És a beruházások kamatrugalmassága, e két tényezőt emeljük ki. Természetesen nem csak ettől függ, az adókulcstól is függ, ugye, ami a multiplikátorban megjelenik, a K-tól, vagyis a pénzkereslet jövedelem érzékenységétől is függ, stb. Csak emeljük ki ezt a kettőt, ez történt, tehát a vitákban erre helyeződött, az említett vitákban erre helyeződött a hangsúly. Ezek gyakorlatilag meghatározzák a fiskális és a monetáris politika multiplikátorait. Majd látni fogják, hogy minél nagyobb B, tehát a pénzkereslet kamatrugalmassága, béta annál nagyobb és gamma annál kisebb. Míg az A esetében pedig fordítva. De majd mindjárt ezt levezetjük. Ugye vegyük először B-t, a pénzkereslet kamatrugalmasságát. Tehát legyen a az első eset az, hogy a B az nagyon nagy, a pénzkereslet végtelenül rugalmas. Nagyon nagy a rugalmassága. Akkor ez mit fog eredményezni? Ugye, ha a pénzkereslet végtelenül kamatrugalmas, ez ugye azt jelenti, hogy már egy nagyon picike kamatváltozás, egy végtelenül kicsi kamatváltozás is óriási nagy pénzkereslet növekedést jelent. Ez gyakorlatilag azt fogja eredményezni, hogy az elemgörbe vízszintes lesz. Nézzük meg, hogy ilyen esetben a fiskális politika, illetve a monetáris politika. Nézzük először a fiskálist. Hogyan viselkedik? Tehát vegyünk föl egy vízszintes elemgörbét, természetesen ez egy határeset. Tehát gyakorlatilag azt is mondhatnánk, hogy egy nagyon lapos elemgörbét. Vagyis nagyon érzékeny, kamatérzékeny pénzkeresletet. És vegyünk föl egy normális IS görbét. Látható, hogy ugye ebben az esetben, hogyha megtörténik a fiskális expanzió, akkor pontosan az történik, amit ugye az előre jeleztem, hogy a legjobb eset az lenne, ha az elemgörbe vízszintes lenne, hogy Y0-ról Y1-re nő a jövedelem, miközben a kamatláb nem változik. Vagyis nincs kiszorítás. Nincs kiszorítás. A kormányzat ugye bepumpál egy többletkeresletet a költségvetésen keresztül a gazdaságba, és ez növeli ugye az alfa multiplikátornak megfelelően a jövedelmet, azért az alfának megfelelően, mert ugye a kamatláb nem változik. Nézzük meg, ugye a béta képlete az ugye így néz ki, hogy alfa per 1 plusz alfászor ászor. Hogy volt? Az a baj, hogy én nem így jelölöm. K per B. Ugye? Vagy így? Elnézést kérek, mert én nekem a megszokott jelöléseim mások, majd mindjárt alfászor, ászor, kászor. Ugye jó? Az óra elejé. Alfászor, ászor, K per B. Ugye? Így néz ki. Valaki bólincson már, ha nézze meg a füzetébe, nem? Alfászor, ászor. Az a gamma. Az a gamma. Ez a béta. Tehát stimmel. Na most vegyük ennek a határértékét, ennek a kifejezésnek a határértékét úgy, hogy ugye B tart a végtelenbe. Látható, hogy ugye ha B tart a végtelenbe, akkor ez a kifejezés a nullához tart, akkor a nevező az egyhez tart, vagyis a tört értéke az alfához tart, vagyis azt kapjuk, hogy béta egyenlő alfa. Pontosan ez az, amit ugye bizonyítani akartunk, vagyis, hogy abban az esetben, hogyha végtelenül rugalmas a pénzkereslet, akkor változatlan kamatláb mellett nő a jövedelem, hogyha egy fiskális impulzus éri a gazdaságot, nincsen kamatemelkedés. Na most, én ezt itt letörlöm, és nézzük meg ugyanilyen esetben a monetáris politikát, azért, hogy egymás mellett legyen. Tehát ezt a levezetést. Tehát a monetáris politika ugyanilyen feltevések mellett tehát megint induljunk ki egy vízszintes elemgörbéből, és egy ilyes görbéből. Ugye látható, hogy egy vízszintes görbét, hogyha itt jobbra tolunk, akkor gyakorlatilag a jövedelem nem változik. Vagyis azt kapjuk, hogy ha a pénzkereslet végtelenül kamatrugalmas, akkor a monetáris politika az abszolút hatástalan a jövedelem tekintetében, nem képes növelni a jövedelmet. Tehát nem működik az a mechanizmus, amelyet ugye elképzeltünk, hogy jön a monetáris politika, pénzt nyom a gazdaságba, lemegy a kamatláb, és ennek következtében a magánberuházások nőnek, és nő a jövedelem. Miért nem? Azért, mert a pénzkereslet végtelenül kamatrugalmas, a monetáris politika nem képes a kamatlábat csökkenteni. Tehát még saját célját sem éri el, úgymond a monetáris politika. Ezáltal ugye a monetáris politika, úgy mondták ugye a keynesiánusok, akik ezt kidolgozták, hogy akik emellett érveltek, hogy a monetáris politika impotens, képtelen a válságból kihúzni a gazdaságot, mert nem tudja a kamatlábat csökkenteni. Miközben a fiskális politika ilyen helyzetben omnipotens, mindenható, kamatláb változás nélkül képes a jövedelmet növelni. Ez valójában az úgynevezett likviditási csapda esete. A likviditási csapdáról Keynes maga is írt, bár nem nevezte így, hogy likviditási csapda, hanem a követők nevezték így. Gyakorlatilag ő így mond, úgy fogalmazta meg, hogy a monetáris hatóság nem képes a kamatlábat még a kamatláb még megvalósítható mértékű csökkentése nem elegendő. Vagyis létezik egy olyan kamatláb, ha visszaemlékeznek a spekulációs pénzkereslet levezetésére, amely alá nem képes leszorítani a monetáris politika a kamatszintet. És ezért a beruházások nem fognak beindulni. Miért? Mert a kamatláb már olyan alacsony, hogy mindenki azt várja, hogy a későbbiekben nőni fog. És ezért mit csinál, ha visszaemlékeznek a múltkori előadásra? Kamat emelkedést vár, vagyis árfolyam csökkenést. Ezért elkezdi eladni az értékpapírjait, a kötvényeit, és csak pénzt keres. Tehát abszolúttá válik a likviditási hajlandóság. Mindenki likvid eszközt, pénzt keres, mert az értékpapírok megbízhatatlanok, úgy gondolják. És ebben az esetben nincsen lehetőség arra, hogy a pénzmennyiség növelésével hassunk a gazdaságra. A fiskális politika pedig ugye ezeket a szabad tétlen pénzeket, amelyek ott csücsülnek a gazdaságban, spekulációs tartalékén, ezeket képes mozgósítani. Ezért nincsen kamatemelkedés. Na most persze erről lehetne vitázni, mint ahogy eleget vitáztak, hogy mennyi a valószínűsége ennek. Gazdaságtörténészek is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, több olyan példa van, ami alátámasztja a likviditási csapda esetét. Még a modern irodalomban is ez él. Néhány évvel ezelőtt jelent meg a Közgazdasági Szemlében egy cikk, amelyet egy vita követett, hogy a japán gazdaság az vajon most likviditási csapdában van-e vagy nem. Pete Péter tollából. Na most, és utána egy vita követte. Most ebben nem akarok belemenni, hanem vegyük a másik esetet. Bocsánat, még egy dolog ehhez kapcsolódóan. Ugye a gamma Tehát nézzük ezt formalizáltan is. A gamma, amit úgy írtunk fel, hogy A per B-szer beta, vagyis A per B-szer, letöröltem a fene egyemek, alfa per 1 plusz alfászor A-szor K per B. Alakítsuk át egy kicsit, hogy tehát végezzük el a szorzást, alfászor A per B plusz alfa plusz alfászor A-szor K. Ezt az egészet osszuk el alfászor A-val, és akkor ugye azt kapjuk, hogy 1 per B per alfászor A plusz K. Tehát ez egy átalakított alakja a gammának. És vegyük ennek a határértékét úgy, hogy B tart a végtelenbe. Látható, hogyha B tart a végtelenbe, akkor ugye ez a tag is a végtelenbe tart. Vagyis akkor a nevező a végtelenbe tart, 1 per végtelen, az pedig a nullához tart. Tehát pontosan azt látjuk, amit itt, hogy impotens a monetáris politika, nem képes a jövedelmet növelni. Na most nagyon röviden nézzük meg a másik esetet. Bocsánat, illetve nézzük meg azt az esetet, amikor B az tart a nullához. És ugye ebben az esetben is a fiskális és a monetáris politikát most csak rajzon, jó, mert az időm fogy. Értelemszerű, hogy ebben az esetben viszont ugye nem végtelenül kamatrugalmas, hanem gyakorlatilag abszolút kamatrugalmatlan a pénzkereslet. Ez azt jelenteni, hogy az elemgörbe függőleges, ugye a vízszintes ellentéte. Értelemszerűen itt a fiskális politika, amit a római egyessel jelöltem mindig, az abszolút hatástalan lenne, ugye? Teljesen hatástalan lenne. Ugyanis a jövedelem nem változna, csak a kamatláb nőne. Tehát a kormányzat, ugye interpretálhatjuk úgy, hogy a kormányzat növeli a kiadásait, a költségvetés kiadási tételeit, ami elvileg ugye a multiplikátor hatáson keresztül gerjeszt egy többletjövedelmet, ez viszont fölhajtja a pénzkeresletet, ami olyan mértékű kamatláb növekedést eredményez, hogy a magánberuházás az pontosan olyan mértékben esik vissza, amennyire a kormányzati vásárlás nőtt. Teljes a kiszorítás. Tehát ez lenne a teljes kiszorítás esete, teljes vagy totális kiszorítás. Hát értelemszerűen itt is egy nagyon meredek elemgörbét kell elképzelni. Tehát, hogyha nagyon kamatrugalmatlan a pénzkereslet, akkor nagyon nagy a kamatemelkedés a jövedelem növekedésre. Ugye a tranzakciós pénzkereslet növekedésére, és ez nagyon nagy mértékben veti vissza a beruházást. És ezért lesz nagy, határesetben teljes a kiszorítás. Míg ugye a monetáris politika az ebben az esetben maximálisan hatásos, mert pont annyival nő a pénzkereslet, bocsánat, pont annyival nő a jövedelem, amennyivel eltolódott az elemgörbe. Tehát a teljes pénz, gyakorlatilag amit bepumpáltak a gazdaságba, az lényegében tranzakciós pénzé válik. Nem megy semmi tétlen pénzé, nem megy a tétlen pénzbe, nem válik a spekuláció fogjává. Most egyébként, hogy megint egy picit aktualizáljam, lényegében Részben ez történik. A likviditása a bankoknak jelenleg már nagyon nagy. Nem csak Magyarországon, hanem más országokban is. Mégse hiteleznek. Nem hiteleznek eléggé. Tehát hiába nyomtunk be, biztosítottuk a bankrendszer likviditását azzal, hogy pénzt nyomtunk be a rendszerbe, mégsem történik semmi. Tehát tulajdonképpen ugye ennek az ellenkezője. Itt meg ugye az van, hogy amit benyomunk, az rögtön jövedelem növekedés generál, tranzakciós pénzé válik. Na most, a második eset, tehát most legyen az, hogy A tarta először a végtelenbe, és nézzük meg, hogy mit jelent ez. Ugye A tart a végtelenbe, ez azt jelenti, hogy a beruházások végtelenül kamatrugalmasak. Tehát egy határesete annak, amikor azt mondjuk, hogy egy nagyon picike kamatcsökkenés már óriási nagy beruházási növekedést indukál. Ez azt jelenteni, hogy az IS görbe vízszintes. Tehát az IS lenne vízszintes. Értelemszerűen, hogyha itt most egy normál elem görbét veszünk alapul, akkor azt kapjuk, elnézést, itt is az előbb pirossal kellett volna jel, hogy jobban kitűnjön, hogy a fiskális politika ebben az esetben abszolút impotenssé válik, tehát Y1 nem képes a jövedelmet növelni. Míg a monetáris politika az maximálisan hatásos, megint csak ugye amilyen mértékben jobbra tolódott elemgörbe, olyan mértékben nőtt a jövedelem változatlan kamatláb mellett. Ennek a fordítottja, tessék megpróbálni egyébként, nekem most már nem lesz rá időm, hogy a végét fölírjam, ezért kihagyom, hogy mekkora értéket vesz föl, ugye nyilván itt béta nulla lesz, és gamma az pedig, hogyha veszik a határértékét, 1/k lesz. Ez azt jelenti, hogy csak tranzakciós pénz van a forgalomban. Ugye az utolsó eset az az lenne, hogy átart a nullához, vagyis a beruházások azok abszolút kamatrugalmatlanok. Ez határesetben tehát ugye azt jelenteni, hogy az IS görbe lesz függőleges. Hiába változik a kamatláb, a beruházás nem reagál rá, vagy ugye nagyon kicsit reagál. Bocsánat, ugye itt ez volt a fiskális, ez pedig a monetáris politika. Tehát függőleges IS görbét eredményezne, ha berajzolunk egy normál elemet, és megnézzük ugye, mi történik egy fiskális és egy monetáris expanzió esetén, ugye itt meg azt látjuk, hogy megint maximálisan hatásos a fiskális politika, amennyivel jobbra tolódott IS görbe, annyival nőtt a jövedelem, emelkedett ugyan a kamatláb, de hiába. Ugye, mivel a beruházások nem reagálnak a kamatcsökkenésre, vagy kamatemelkedésre, jelen esetben kamatemelkedésre, nem esnek vissza. Tehát itt amiatt nincsen kiszorítás, mert hiába emelkedik a kamatláb, a magánberuházás nem esik vissza. Míg ugye a monetáris politika az teljesen impotenssé válik, ugyanúgy, mint a likviditási csapda esetén, ugye ennek is van egy neve, beruházási csapda, beruházási csapda a likviditási csapdához hasonlóan. A valóság tartalma a következő, ugye azt lehet mondani, hogy ebben az esetben benyomják a többletpénzt a forgalomba, ami lenyomja a kamatlábat, de hiába. Miért hiába? Hát azért, mert bármennyire is leviszik a kamatlábat, a beruházások nem fognak rá reagálni, hiszen függetlenek a kamatlábtól. Gyakorlatilag nem függenek tőle. Miért fordulhat ez elő? Ha visszaemlékeznek, amikor a beruházási függvényt annak idején bevezettük, nem tudom, hogy én tettem-e, vagy pedig még a kollégám, hogy a beruházások kénsznél két tényezőtől függenek, a kamatlábtól és a profitvárakozásoktól, amit P-vel jelöltünk. Tehát abban az esetben, hogyha nagyon rosszak a profit kilátások, a profit várakozások mondjuk negatívak. Tehát arra számítanak a beruházók, van ilyen vizsgálat egyébként, hogyha megnézik, hallani lehet ugye a hírekben, hogy a Kopin-Datorg felmérése szerint ugye van egy ilyen index, hogy a beruházók, tehát a vállalkozók azok mire számítanak. Tehát például, hogyha negatív vagy nagyon alacsony profitokra számítanak, akkor hiába nyomjuk lefelé a kamatlábat, nem fognak beindulni a beruházások. És akkor megint csak a monetáris politika számára lezárul az út. És csak a fiskális politika képes beindítani egy gazdasági növekedést, legalábbis a modell szerint. Na most természetesen a valóságban a dolog bonyolultabb, tehát csak nézzük meg ezt a két esetet, amikor a monetáris politika ugye abszolút hatástalan, vagyis impotens. A likviditási csapda, illetve a beruházási csapda esetét. Mind a kettő valószerű, de hogyha ezt párhuzamba állítjuk azzal, hogy ilyen feltételek mellett viszont maximálisan hatékony a fiskális politika, hát az igen nehezen elképzelhető. Tehát ugye ez a modell önálló életre kell, tehát azt mondom én, hogy van egy olyan válságszituáció, amelyből az állam pénzpolitikai eszközökkel nem képes kihúzni a gazdaságot, viszont elegendő, hogyha beindítja a költségvetést, és elkezd vásárolni, és akkor minden rendbe jön. Valószínűleg ez nem így van. Tehát amikor nagy baj van, akkor se az egyik, se a másik nem nagyon működik. Persze, természetesen ezek határesetek. És ugye meg kell vizsgálni, hogy a konkrét szituációban hogyan viselkedik a pénzpiac, hogyan viselkedik az árupiac. Ez egy gazdaságpolitikai dilemma, hogy mit csináljunk egy ilyen vagy olyan szituációban. És nyilván lehet érveket sorakoztatni az egyik vagy a másik intézkedés, vagy akár egy mix mellett, amikor egyszerre alkalmazunk ilyen és olyan monetáris és fiskális politikát. De itt ugye egy kicsit karikíroztuk a dolgot, hogy mi lenne, ha ugye ilyen szélsőséges esetekben az egyik vagy a másik gazdaságpolitika hogyan működne, ha ilyen és ilyen feltételrendszer állna fönn. Hát akkor ezzel a mondattal zárom, köszönöm szépen a figyelmet.